Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a ma reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagy Kata, és ajánlom figyelmükbe a legérdekesebb interjúinkat, beszélgetéseinket. Ma reggeli adásunkban szó volt egyebek mellett a Balaton turisztikai lehetőségeiről, és erről Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 non-profit Kft. Ügyvezetője beszélt. Egyebek mellett elmondta, hogy oldani kell a balatoni turisztikai szezon térbeli és időbeli koncentrációját, jelenleg ugyanis a turisztikai forgalom 60%-a nyáron, júliusban és augusztusban zajlik le, pedig a tónak nincs más választása, mint a turizmus gazdaság 4 évszakossá tétele. No, vajon milyen lehetőségek és tervek vannak erről, vagy erre nézve? Egyebek mellett erről is beszélgetett Kutasi Judit, tehát Prinzinger Péterrel, méghozzá a Rádió Napvendége című műsorában, és ebből hallhatnak most egy részletet.
4 évszakos Balaton, a tó térségi szintű desztináció menedzsmentje az, amivel foglalkozol, és erről egyre többet hallunk, de hol tartunk most, milyen munka áll e mögött, és mi van, mi jön ezután?
Miért kell 4 évszakos turizmust építeni a Balatonnál, 4 évszakos vagy egész éves turizmus gazdaságot? Nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, azért, mert a Balatonnak nincs más esélye. Abból adódóan, hogy a térség számos természetvédelmi, területfejlesztési, védelmi szabálynak a hatálya alá esik.
Ami egyébként nagyon helyes,
igen, tehát kiemelt üdülőkörzet, rettentő sok tilalom vonatkozik erre a térségre. Mi az, amit nem szabad a Balatonnál, mi az, amit ahogy nem szabad a Balatonnál végezni, csak hogy teljesen érthető legyek, a Balatonnál soha nem lesz autógyár, soha nem lesz akkumulátorgyár, soha nem lesz műtrágyagyár, soha nem fog épülni és működni semmilyen környezetterheléssel járó ipari vagy termelő tevékenység, ami nagyon helyes, mert így lehet megőrizni, amennyire lehet olyannak a Balatont, mint amilyennek ismerjük. Ebből viszont az is következik, hogy nem települnek be a térségbe olyan jelentős munkaerőt foglalkoztató, innovatív technológiát alkalmazó vállalkozások, amik sok munkahelyet kínálnának, és ezáltal a térségnek erősíthetnék a népesség megtartó erejét. Tehát azt kell látni, hogy a Balatonnál él körülbelül 250 ezer ember, ezen a 177 településen a tó körül, meg még mondjuk 150 ezernek van második otthona, és a térségnek ezeket az embereket is ki kell szolgálni, ezeket az embereket is el kell látni különböző szolgáltatásokkal, meg az ide érkező turistákat is. Most ebből az következik, hogy a Balatonnál vagy turizmusgazdaság lesz, vagy nem lesz semmi, tehát 5-10-15-20 éven belül el fog öregedni a lakosság, a fiatalok el fognak vándorolni, vagy nagyobb arányban fognak elvándorolni, mint más térségekből, ami azt jelenti, hogy megint csak csökken az a munkaerő bázis, ami egyébként a turizmust is, meg a helyi szolgáltatásokat is el tudná látni, vagy ki tudná szolgálni. Ha viszont eljutunk erre a következtetésre, hogy vagy turizmus gazdaság lesz, vagy semmi, akkor azt kell megnézni, hogy ez a bizonyos turizmus gazdaság, ez hogyan nem lesz szezonális. Ma a Balaton turizmusára alapvetően az jellemző, hogy a turisztikai forgalom túlnyomó része, körülbelül 60%-a július-augusztusban jelentkezik, és a 177 településből körülbelül 8-10 település fölözi le a turisztikai forgalom 55-60%-át.
És gondolom ez is inkább a Budapest közeli
része. Ezek a partmenti, jellemzően a partmenti települések, Balatonfüred, Siófok, Zamárdi, Balatonlelle, egyébként Zalakaros-Hévíz, ha akarom, akkor ezek nem is balatoni települések, tehát ezen is lehetne vitatkozni.
De hogy van egy lélektani pont, ha Budapest felől nézzük, ezt azért gyakran halljuk.
A másfél-két óra autózáson belül elérhető távolságokból jönnek jellemzően a vendégek. Ha mondjuk valaki Budapestről indul, és a Budaörsi úton kimegy az M7-esen, akkor 1 órán belül Siófokon van, Földváron van, Szemesen van, Lellén van, de már kezd helyre, Szigligetre eljutni inkább 2 óra, 2 óra 10 perc. Tehát ez így van, alapvetően a megközelíthetőség határozza meg azt, hogy hol mekkora a forgalom, meg hát az elmúlt 60 évben kiépült, vagy 70 évben kiépült turisztikai infrastruktúra, meg a nagy közművek.
Tehát itt tartunk, és innen kell ugye valami olyat létrehozni, ami egy sokkal kiegyensúlyozottabb terhelés is egyben, meg egy sokkal kiegyensúlyozottabb működés. És azért kérdeztem ezt, hogy hol tartunk most, mert olvastam arról, hogy a Balaton esetében 10-ből 8 magyar számára még mindig elsősorban nyári úti célról beszélünk. Viszont most beköszöntött a hűvösebb időszak, itt az ősz, ami rengeteg izgalmas dolgot kínál, ha tudunk róla.
A balatoni települések és a balatoni szolgáltatók alapvetően három nagy csoportra oszthatók. Az első kört alkotják azok, akik jellemzően turizmusból élnek, törekednek a 4 évszakos nyitvatartásra, és az erőfeszítéseik abba az irányba mutatnak, hogy a turisztikai forgalmat élénkítsék. A második körbe tartoznak azok, akik valamilyen módon részesednek a turisztikai forgalomból, kisebb-nagyobb mértékben, és a harmadik körbe azok tartoznak, akik lényegében kiesnek, kimaradnak a turizmus vérkeringéséből. Ehhez képest minden olyan intézkedésnek, minden olyan programnak hosszú távú hasznai vannak, ami ezt a szezonalitást és ezt a térbeli koncentrációt próbálja oldani. Van egy olyan sztereotípia a magyarok körében, hogy minek menjünk a Balatonhoz ősszel, úgy sincs nyitva semmi. Ennek van egy másik oldala, amikor a vállalkozó azt mondja, hogy minek nyissak ki, úgy se jön senki. Most ez a két dolog, ez gyönyörűen erősíti egymást. Az egyik nem megy oda, mert nem hiszi el, hogy talál valamit. A másik meg lehúzza a rolót szeptember 30-án, mert nem számít rá, hogy olyan mennyiségű vendég fog érkezni, akik mellett mondjuk legalább plusz nullásan fenntartható
a vállalkozása. Itt komoly sztereotípiákat kell ledönteni.
Mind a két oldalon. Tehát a potenciális vendégek, a belföldi utazók fejében is rendet kell rakni, meg a vállalkozóknak a fejében is van mit igazítani azon, hogy mit kell neki ahhoz tennie, hogy az egyébként létező keresletet meg tudja szólítani, és abból a számára forintokban jelentkező haszon keletkezzen. Mi ezen dolgozunk. A destináció management az tulajdonképpen részben ezt jelenti, egyfelől egy nagy közönségi kommunikációt, megmutatni a potenciális vendégeknek, hogy mik azok az élmények, mik azok az értékek, amik miatt érdemes fölkeresni az őszi-téli Balatont is. Másfelől azoknak a szolgáltatóknak a szakmai támogatása, a számukra segítségnyújtása, akik hajlandóak nyitva tartani ősszel és télen is. Mi ezt a két feladatot végezzük tulajdonképpen.
És ha még a sztereotípiáknál maradunk, ugye sokan azt gondolják, hogy 3-5 kilométernél távolabb nem érdemes a parttól menni, mert hogy ott nincs semmi. Pedig ez sem igaz.
Így van. Aki elkezdi a Balaton felfedezni, jellemzően egyébként visszatérő közönségről beszélünk, tehát a Balaton nem egy egyszeri úti cél. Aki oda egyszer elmegy, az elmegy másodszor is, meg elmegy harmadszor is. Előbb-utóbb a megszokott helyeken kívül feltámad a kíváncsiság valami más felé is. Előbb-utóbb elhagyja azt a települést. Előbb-utóbb picit elbarangol a parttól, vagy a közvetlen partvonaltól, és akkor aztán olyan világokat találni, amiről sokan azt szokták mondani, hogy nem is hiszik el, vagy nem is gondolták volna,
például
hogy Magyarországon.
Például a Káli-medence kapcsán szoktuk ezt hallani.
Ha megkérdezel 10 magyart itt kint az utcán a stúdió előtt, hogy mit jelent neki az északi part, akkor azt fogja mondani, hogy hát körülbelül ez a Balaton Almáditól Tihanyig, esetleg Zánkáig terjedő szakasz. Ha megkérdezel valakit, hogy számodra mit jelent a déli part, ő valószínűleg azt fogja mondani, hogy Siófoktól talán Szemesig vagy Leléig terjedő szakasz, és ott vége. Pedig egyrészt már ez sem igaz, tehát ennél az északi part is egy sokkal összetettebb, változatosabb valami, Káli-medencével és egészen Szigligettel, Badacsonnyal.
A Badacsonnyal, a Fóli Arborétummal és annyi-annyi érdekességgel,
a déli part is sokkal
fedezni.
Izgalmasabb dolog, Somogyi dombsággal, Nagyberekkel, Fonyód és környékéig, és akkor nem beszéltünk a harmadikról, a nyugati medencéről, Keszthelyi hegység, Keszthely maga és környéke, Nyugat-Balaton, Kis-Balaton, ami még egyszer akkora, mint az északi meg a déli, és legalább olyan izgalmas a természeti adottságait, meg a kulturális kincseit illetően is.
Tehát akkor mindenképpen érdemes egy picit elrugaszkodni a megszokott dolgoktól, és ami nekem még eszembe jutott, és szerintem nagyon fontos, hogy ugye turizmust építetek, és nem csak a nyári, vagy nem a nyári szezonban, így mert van. Hogy az úgyis úgymond működik magától, viszont ezt a helyiekkel együtt kell tenni. Erre mekkora fókuszotok van?
A helyiek, a helybeliek érdekeinek a szem előtt tartása nélkül nem lehet turizmust csinálni. Vagy lehet, de az káros lesz. Tehát oda tudsz te vinni, bárhova le tudsz rakni egy nagy rendezvényt, de akkor valószínűleg a környezetet is, meg a helybelieknek a tűrőképességét is jobban próbára teszed, mint amennyire kellene. A helybeliek is többfélék, ugye közöttük is sokan van, akik érdekeltek a turizmusban, akik érdekeltek a szezonális turizmusban, akik az egész évesben, meg akik egyáltalán nem. Tehát onnantól elkezdve, hogy van, aki eltűri a turistát, odáig, hogy van, aki a tenyerén hordozza, mindenféle hozzáállást megtalálsz. Ez egy óriási szemléletformáló feladat, a helybeliekkel kommunikálni, a helybeliekkel elfogadtatni azt, hogy a turistát nem kell utálni, a turistával ügyesen kell bánni, jól kell őt irányítani, hogy hova menjen, mit csináljon, hogyan használja a tájat, a környezetet, a települések infrastruktúráját, mert akkor ebből a településeknek, meg a térségnek jó lesz. Ez azt jelenti, hogy mi úgy képzeljük, hogy mindenki, aki a Balaton térségében él, mindenki a Balaton nagykövete. És az, ahogy ő a vendégekhez viszonyul, ahol a vendégekhez hozzááll, az alapvetően határozza meg azt, hogy milyen vélemény fog kialakulni a térségről. Hadd mondjak erre is egy konkrét példát, hogyha elmegyünk Olaszországba, vagy Szlovéniába, vagy Ausztriába, egy kisvárosba, egy kis faluba, ott nem csak azért érezzük jól magunkat, mert szép a természeti környezet, nagyok a hegyek, jók a sípályák, stb., hanem azért, mert egészséges, vidám, kiegyensúlyozott, normális, boldog emberek közé érkezünk. Nem csak a felszolgáló, jókedvű és udvarias, hanem az utcán, akik sétálnak is a többiek. Tehát nekünk is...
Jó ott lenni.
Jó ott lenni, így van. Jó ott élni, jó ott dolgozni, jó ott pihenni. Egy jó minőségű az egész, nem csak a természeti, meg az épített, hanem az emberi környezet is. Ezt kéne elérni nekünk is, és ilyen szempontból meg kell hallgatni, figyelembe kell venni a helybelieknek a véleményét, a szempontjait. Nyilván, ha én lennék balatonfüredi állandó lakos, ahol már a túlturizmusnak a jelei mutatkoznak időnként, biztos, hogy nekem is bajom lenne ezzel. Ez egy látogató menedzsment feladat. Hogyan tudjuk úgy felmutatni a programajánlatokat, hogyan tudjuk úgy orientálni a vendégeket, hogy térben és időben úgy rendeződjenek el, ahogy az a helyieket a legkevésbé zavarja, vagy az ő érdekeikkel a leginkább egybeesik.
Hírt adtunk arról, hogy sikerült megállapodnia a MOL-nak a szállítókkal és a csővezetéket üzemeltető felekkel arról, hogy az orosz kőolaj továbbra is megérkezzen Ukrajnán keresztül a Barátság kőolajvezetéken. A rádiónk által megkérdezett szakértő szerint azonban ez hosszú távon nem jelent végleges megoldást. Az Erste gáz- és olajipari szakértője elmondta, azzal, hogy a MOL csoport az Oroszországból érkező szankcionált kőolaj tulajdonjogát a fehér orosz-ukrán határon átveszi, csak az egyes orosz olajcégeket érintő szankciók kerülhetők meg. Plecser Tamás szerint a legnagyobb kockázat továbbra is az, hogy nem garantálható a vezetéken keresztül a hosszú távú biztonságos szolgáltatás. Lakatos László interjúját hallják.
Sikerült megállapodnia a MOL-nak az orosz kőolaj szállításáról, és hát tulajdonképpen ez egy ilyen vicces dolog, hogy lehet kijátszani az ukránokat, de igazából nem kijátszák az ukránokat, ők nagyon jól tudják, hogy mi történik itt.
Hát gyakorlatilag nem kijátszották az ukránokat, hanem ugye egy új megállapodást kötöttek velük, aminek az értelmében ugye a jövőben a MOL csoport már a belorusz-ukrán határnál átveszi a kőolajat, onnantól kezdve ez a MOL tulajdonjoga. És hát nyilván a MOL fizeti majd azt a tranzitdíjat, ami ennek a kőolajnak az elszállításához szükséges. Egyébként a gyakorlatban már korábban is ők fizették, köszönhetően annak, hogy az ukrán és az orosz fél között megnehezült ez a pénzügyi forgalom. Tehát gyakorlatilag annyi történt, hogy a MOL már korábban is kifizette ezt a díjat, és ezt levonta abból az ellenértékből, amit az orosz félnek fizetett a nyersolajért. Tehát ilyen értelemben meglepetés nem történt.
De ez egy érdekes dolog, mert ugye itt alapvetően arról van szó, hogy orosz olajat nem engednek át, de ez már magyar olaj. Tehát, hogy ez tulajdonképpen azért ebből látszik, hogy itt mennyire a pénz beszél tulajdonképpen. Így tudják az ukránok arcvesztés nélkül átengedni az orosz olajat.
Hát igen, bár ugye azt hozzá kell tennem, hogy ha maga Ukrajna úgy dönt, hogy neki ez a tranzit, ez nem üzlet, akár politikai, akár üzleti megfontolásból, ez a megállapodás ezt a lehetőséget nem gátolja meg ukrán részről. Tehát tulajdonképpen annak a kockázatát a MOL nem tudja ezzel kiküszöbölni, hogy mindig legyen ukrajnai tranzit. Tehát én azt hiszem, hogy a fő kockázatot nem tudja kikerülni. Nyilván azt a kockázatot igen, hogy mondjuk Ukrajna egyes szereplőket szankciós listára tegyen, hiszen valóban mostantól kezdve a határon átvett kőolaj az már MOL kőolajnak számít.
Most zárójelben azért ezt tegyük hozzá, hogy tömegével vannak az ilyen megállapodások, sőt fű alatti ügyletek is az Oroszország elleni szankciók kijátszására. Van arról bármilyen akár becsült adatot, hogy kőolaj és gáz fronton hány milliárd dollárnyi orosz energiahordozó utazik a világban most kerülő utakon?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis maguk a szankciók sem egyértelműek sok esetben. Olyan értelemben történhet szankciós kikerülés, hogy mondjuk orosz kőolaj tengeri úton visszajut Európába más név alatt. Én azt gondolom egyébként, hogy ennek a volumene nem lehet egy túlságosan magas szám, tehát valószínűsítem azt, hogy mondjuk az orosz olaj és olajtermék exportból, ami naponta egy olyan 6-7 millió hordót tesz ki, ebből maximum ennek az 5-10%-a juthat vissza ilyen kerülőutakon Európába. Azért az utóbbi időszakban egyrészt kifinomultabb lett ezeknek a szankcióknak a figyelése, másrészt az Egyesült Államok is nagyon sok szereplőt sújt azzal, hogy kizárja a pénzügyi elszámolási rendszerből. Nagyon jól látszik például, hogy kínai bankok, akik korábban Kína és Oroszország közötti kereskedelemben nagyon aktívak voltak, most nagyon nagy mértékben kivonultak Oroszországból, pont amiatt, hogy az első számok fenyegette őket, hogy egy ilyen esetben, ha ott vannak ebben az üzletben, akkor kizárja őket a dollárlikviditásból, ami egy fontosabb ügy, mint az üzleti nyeresség, ami az Oroszországgal való kereskedést hoz. Tehát azért ez egy dinamikusan változó dolog. Én ezért gondolom, hogy azért a kocka, hogy a szankciók elkerülése az nem túlságosan jelentős. Hozzá kell tennem, hogy a MOL esetében nincsen szó szankció elkerülésről. Ugye a vezetékes orosz kőolajat engedi az EU-be hozzuk, eddig sem ezzel volt a probléma. A gond az volt inkább, hogy Ukrajna bizonyos orosz piaci szereplőket szankciós listára tesz.
Világos.
Ami adott esetben zavarhatta a MOL üzleti tevékenységét, ha pont ezettől az üzleti partnertől vásárolt kőolajat.
Világos, ez csak azért vetettem itt közben, mert azért izgalmas ez a dolog, meg nekem abszolút áthallásos ez, hogy jó, persze most az ukránok vetettek ki, de ugye be az a vicces, hogy ők maguk egyébként megkeresnek az ügyön, hogy így a saját szankcióikat egy ilyen elegáns mozdulattal elkerülik. De hogy akkor beszéljünk erről az üzleti részéről. Itt most a MOL többet fizet vajon, vagy kevesebbet a tranzitért, vagy ez egy konstans szám, vagy egyszerűen nem lehet tudni, és mindenki egyedi árat fizet ezért a szolgáltatásért?
Ezek úgy tudom, hogy ezek alapvetően egy fix és transzparens árak ukrán részről, tehát ők megkérdették, hogy mennyi az ára, mennyi itt ugye ezért a tranzitért fizetni kell. Gyakorlatilag a MOL csoporton kívül most már csak az Unipetrol használja ezt a vezetéket. Ők is egyébként jövő év közepéig, hiszen akkor lejár a Rosznyert nevű orosz olajcéggel a hosszú távú szerződésük. Tehát utána lényegében már csak a MOL csoport fogja ezt a szolgáltatást igénybe venni. Na most az, hogy mennyivel változnak a MOL-nak a költségei, ezt nagyon nehéz megbecsülni. Ugye most tulajdonképpen átveszik ők teljesen a tranzitnak a díját, tehát a megállapodás az orosz olajcégekkel gyakorlatilag a belorusz-ukrán határa szól. Valószínűleg egyébként az ide való leszállítás azonban árban kedvezményesebb lehet, mint hogyha a magyar-ukrán határa szólna a leszállítás, hiszen ugye ezt a kockázatot, hogy el kell szállítani Ukránán keresztül a kőolajat, plusz ennek a szállításnak a díját, az nem fog ugye az orosz félre hárulni, tehát ugye ennyivel kisebb lesz az ő költsége is. Ugye a kettőnek mennyi a nettó egyenlege, ezt nehéz megmondani. Ugye korábban itt a magyar minisztérium említett egy $1.5 per hordos többletköltséget a MOL-ra nézve. Én nem vagyok ebben biztos, hogy ennek a végleges ára az ennyi, valószínűleg inkább kevesebb.
Igen, mert hát ugye tulajdonképpen ez egy jó tárgyalási pozíció a MOL részéről, nem? Hogy vagy tudunk venni tőletek olajat ezen az áron, vagy nem?
Hát gyakorlatilag igen. Egyébként a MOL csoportot viszont úgyja, hogy hát őnek itt finanszírozni kell ezt a többletmennyiségű kőolajat. Körülbelül azt lehet mondani, hogy normál tevékenység esetén egy havi kőolajmennyiséget tárol a cég, viszont most amiatt, hogy a szállításnál is átvették ugye a kőolajat, ezért valószínűleg az ő működő tőke igényük az nőni fog, tehát legalább egy másfél-két havi feldolgozott kőolajmennyiséget kell folyamatosan a MOL-nak finanszírozni a szemben azzal a korábbi gyakorlattal, amikor ezt lényegében az orosz fél fizette a magyar határig. Miben növekszik az ő költségük, ez az, amiben tulajdonképpen változik a cég tevékenysége.
Most van még itt egy dolog, hogy tulajdonképpen, ahogy te is mondtad, jövőre már a MOL lehet az egyetlen ügyfele az ukrán szolgáltatónak, tehát ő meg erősen felértékelődik ukrán részről, vagy az ukrán cég részéről, mert azért itt nagyon jelentős bevételkiesés lesz az, hogyha ott van egy csővezeték, és aztán azon nem lehet szállítani.
Egyébként ez az üzlet már nem akkora nagy Ukrajnának. Körülbelül a mostani volumen mellett, ami ugye évi 16 millió tonna, ebből 11 millió tonna megy a MOL csoportnak, és 5 millió tonna az Unipetrolnak. Szóval emellett a volumen mellett körülbelül évi $200 millió Ukrajna bevétele ebből a tevékenységből. Viszont ennek a szolgáltatásnak azért jelentős költségvonzata is van. Részben azért, mert az orosz hadsereg ugye korábban szétlőtte Ukrajna áramtermelő berendezéseit, erőműveit, illetve amiatt is, hogy még korábban jelentős támadás érte azokat a transformátor állomásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy biztosítani lehessen az elektromos áramot a barátságkőolaj vezeték szivattyúinak. Tehát lényegében azt lehet mondani, hogy nagyon nagy mértékben megnőtt a költsége az orosz kőolaj tranzitjának ukrán részről. Én azt látom, hogy Ukrajna egyre kevésbé érdekelt politikailag is, illetve gazdálkodási szempontból is abban, hogy ezt a tranzit szolgáltatást nyújtsa. Ugye ne felejtsük el, hogy ugye évente mondjuk keresnek egy 250-100 millió dollárt ezen, ami jövőre ugye kisebb lesz, hiszen az Unipetrol mennyisége ki fog esni év közepétől, miközben Oroszország évi $6 milliárd bevételt szerez abból a kőolaj tranzitból, amit ugye közökkel Európa felé nyújt. Tehát az ukránok azt látják, hogy nekik egyre kis legkisebb a nyereségük, közben egy olyan tevékenységet támogatnak, amiből ugye Oroszország bevételt szerez, amit aztán hát nyilván arra